153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem egy régi kedves ismerős, azt gondolom Magyarországon nagyon sokan ismerik ezt a nevet, mind édesapáit, mind a fiáit, akivel most beszélgetni fogunk, aki egyenesen Kínából érkezett ide Kiskunhalasra. Köszöntöm szeretettel ifjabb Szegedi Gábort, szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Gábor, te ugye kiskunhalasi születésű vagy, édesapa a 10-es pusztafogat hajtója, Szegedi Gábor, akit országszerte jól ismernek, illetve te is ezt az életutat járod gyakorlatilag. Mesélj egy kicsit a kezdetekről. Hogyan szerettél te bele a lovasportba?
Hát édesapám által kerültem közel a lovakhoz. Gyerekkoromban is már feltett a lovaira, egészen nagyon kiskorom óta.
Ez mit jelent?
Hát fél évesen feltett lóra, sétáltunk. Elég biztosan állítják, amit nehéz elhinni, olyan 4 évesen lovagoltam, úgyhogy a katonai kiképző szakasz előtt vezettem a sort, ami elég egy látványos, mulatságos jelenet lehetett, hogy a utánam tanuló pattogó lovasok követtek engem. Hát így kezdődgetett. 4 és 5 éves lehettem, amikor volt is csoporttagjaként léptünk föl, tehát ez egy lovastorna, és ott a legkisebbként vettem részt a csapatban. Jártuk az ország nagy bemutatóit, az akkor még a több tízezres közönségek előtt.
Nagyon érdekes, lehet, hogy sok kisgyerek normális módon felnéz az édesapjára, de te aztán nagyon felnéztél, hiszen napon nagyon sokszor a 10 lóval, ugye a lovak hátán lovagolt. Milyen érzés volt ez neked gyereknek?
Elég furcsa érzés, ugyanis gyerekkoromban ez nekem teljesen természetes volt. Inkább az volt furcsa, hogy az embereknek a reakciója annyira meglepő volt számomra, mivel hogy én egész életemben ezt láttam, hogy édesapám a 10000-es közönség közepén tart egy bemutatót. Tehát ez volt a teljesen természetes, úgy, mint a csikós bemutató, majdnem még abból még több emlékem van, hogy az, hogy tetszett, és ugyanúgy a puszta 10-es. Az volt egyre jobban meglepő, ahogy nőttem föl, hogy az emberek reakciója, hogy jöttek hozzám, hogy hát mekkora megtiszteltetés lehet édesapád fiának lenni. Így az mindig az, de ebben az esetben meg, tehát így a versenyen, ahogy ezt így egyre jobban kérdezgették, és ahogy cseperedtem föl, annál jobban tudtam értékelni, hogy mennyire fantasztikus édesapámnak a teljesítménye és az elért sikerei, és ezt bevallom őszintén, hogy amilyen lassan kezdődött ez számomra, tehát mondjuk 7 évesen, amikor világbajnokságot nyert, tehát egy teljesen természetes dolog volt, hogy menjünk versenyre. Emlékszem, még édesapám úgy mondta is, hogy kisfiam, ez most egy nagyon nagy verseny. Nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy V meg B, de évek után jöttem erre rá, hogy mekkora dolog egy világbajnokságot nyerni, mekkora dolog egy puszta 10-est hajtani, mekkora dolog egy országnak, a lovastársadalmának egy nagyon tisztelt tagjának lenni, és ezt mai napig szinte hónapról hónapra egyre jobban erősödik bennem ez a tisztelet, amit édesapám elért a lovas életben, lovasportban, a hazai és nemzetközi lovasportban. Még egy dolgot el szeretnék mondani, tehát annyira, ahogy mondtam is, hogy mennyire elismerik országszerte az országos lovastársadalom, de az az érdekes, hogy mondjuk kimentem Kínába, és a világ legmagasabb szintjén, világ egyik leghíresebb lovasának a menedzserével beszélgettem, és úgy elmondtam, hogy édesapám mivel foglalkozott. A hölgy mondta is, hogy ő Stuttgartban egy nagyon nagy világszintű versenyt rendez, és úgy mondtam is neki, édesapám is járt arra, és akkor úgy teljesen meglepődött a hölgy, hogy kicsoda, mikor, melyik évben, és úgy így elmondtam, tisztán élt benne édesapámnak a bemutatója, ami egy óriási megtiszteltetés volt, tehát, hogy a mai napig a világ legmagasabb szintjén is emlékeznek az ő produkciójára és ottani cselekedeteire.
Mi is nagyon büszkék vagyunk, azt gondolom, hogy ez nem csak az ő, hanem az országnak is egy nagy elismerés és érdem. Dolgozik apa, még úgy tudom.
Igen, aktívan dolgozik a Tomonyvölgyi Lázár Lovasparknak a ménes vezetője, napi rendszerességgel a lovas bemutatót koordinálja, vezeti lovakat, embereket, és aktívan részt is vesz négyes fogattal a bemutatóban.
Ti tartjátok-e a kapcsolatot, mondjuk, ha nem is napi szinten, gondolom Kínából nehéz, de akár egy-egy komoly kérdésbe fölhívod-e, tanácsot kérsz-e, vagy beszámolsz-e a sikereidről?
Természetesen igen. Amikor olyan elérhető távolságban voltunk kommunikációban, amikor Norvégiában állítottam össze a Puszta 8-ast, napi szinten beszéltünk, és a tanácsai által tudtam megvalósítani az akkori nagy álmomat. Most is, csak mivel Kínában eléggé blokkolják a kommunikáció rendszert, ezáltal nehezebb, de mindig, amikor olyan van, akkor valahogy emberei által, vagy valahogy elérem a mai lehetőségekkel.
Édesanyja nagyon hiányolhat téged. Hogyan tölti itthon a napjait nélküled?
Édesanyával egy kicsit könnyebb tartanom a kapcsolatot, egy kínai telefonos rendszer segítségével. Ővele meg azért nem tudok minden nap beszélni, mert reggeltől estig dolgozok. Egész nap gondolkodom, hogy majd mit is, nagyon sok mindent meg szeretnék vele osztani. De amikor hazaérek a 11 ló edzésben tartása után, azért nem minden nap beszélünk, de ővel is szinte mondhatom, hogy azért napi szinten mégis megoldjuk. Főleg ő miatta is döntöttem úgy újra, hogy karácsonyra hazajövök, és akkor így a családi berkeken belül töltetem a karácsonyt.
Ennek köszönhetjük ezt a riportot is. Hamarosan folytatjuk, maradjanak velünk ifjabb Szegedi Gáborral, halas szülöttével híres lovasunkkal beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést ifjabb Szegedi Gáborral. Nagyon különleges az, hogy itt lehetsz most Halason, hiszen Kínában lovasportban utazol, ezzel foglalkozol. Egész pontosan mit is csinálsz most Kínában?
Jelenleg lovas bemutatókat tartok, és díjugratásban edzősködöm, és lovakat lovagolok fel versenyszintre.
Erről majd részletesen is fogjuk foggatni Gábort, de kanyarodjunk vissza a halas évek felé, még én magam is a hittan a gyermekisten tiszteleteken emlékszem, hogy találkoztunk, és a csapattagja voltál. Nagyon élénk kisfiú, tehát ez előre vetítette, hogy ilyen izgalmas sportban fogsz majd dolgozni. Hogyan emlékszel a halas évekre, az általános iskolára, középiskolára?
Hát azért elég élénken élnek bennem a régmúlt emlékei. Én a Felsővárosi Általános Iskolába jártam, és onnan kezdtem a lovas karriert építgetni. Édesapámmal csikós bemutatókra jártam, tehát amikor ő ment a Puszta 10-essel, és tartotta a csikós bemutatót, akkor én is csapattagja lehettem egy általuk betanított Welsh ponyval, úgyhogy jártuk az országot, valamint 13 éves korom óta díjúratásban versenyzek, kisebb-nagyobb megszakításokkal, ugyanis mindig azt vettem észre, hogy az életben könnyebben érek el sikereket, hogyha a tradicionális lovas bemutatókkal járom a bemutatókat.
Mint a díjugratással.
Igen, mert azt beszéltük édesapámmal, még amikor gyerek is voltam, hogyha ő elmegy a pusztafogattal, vagy akár csikos bemutatóval, akárhogy történik, számára mondjuk nem úgy alakul a bemutató, mint ahogy azt ő eltervezte, de akkor is siker van.
Mert olyan látványos, olyan energia megmozgató, olyan ősi.
Köszönjük szépen. Igen, igen, ezt szeretnénk elérni. Természetesen ezt a legmagasabb szinten szeretnénk mindig előadni, de azért nem mindig pontosan úgy történik. Az az érdekes, amikor az ember mondjuk esetleg szenved egy bemutatón, ha így mondhatjuk, nagyon-nagyon sokszor nagyon jól érezzük magunkat, de amikor egy bemutató nem úgy sikerül, nagyon sokszor van az, hogy a közönség ezt látja, érzi, és nagyon értékeli. És majdnem, hogy még nagyobb az elismerés, hogy látják azt a küzdelmet. Egy furcsaság, mert amikor meg nagyon sok munkát teszünk bele, és végre kijön annak a nagyon sok munkának az eredménye, és egy nagyon lazán, könnyedén is egy jóval dinamikusabb, nagyobb energiát mozgósító bemutatót tartunk, az nem mindig úgy adja vissza a közönség. Főleg esetleg egy bemelegítő szakasznál kaptam olyan visszajelzéseket angol szakemberektől, még Norvégiában, hogy hát elég egyszerűnek tűnik. És akár az esetet volna rosszul is, de közben megéreztem azt, hogy ez egy nagyon komoly befektetett munkának az eredménye, hogy annyira harmonikusan dolgoztak a lovak velem, hogy ezáltal egyszerűnek tűnt.
Ez nagyon érdekes, de nagyon hihető is, tehát, hogy amikor igazából baj van és uralkodni kell a a gondokon, a problémákon, az jobban átjön, és jobban érzik, hogy milyen nehéz ez.
Igen, tehát azért pontosítanék, ez pontosan így van, de amikor a nagy bemutatónál egy alapszakasz bemelegítés, vagy a kezdőköröknél sokkal egyszerűbbnek tűnik az egész, de természetesen egy harmonikus jó fogadtam, meg a végén egy sokkal nagyobb tempót tudok biztonságban előadni, és a végén azért mindig az a győztes, tehát az a nagy tempó, az az izgalmas.
A halas évekből diákok, tanárok közül kire emlékszel, akitől úgy sokat kaptál?
Ez egy nagyon nem könnyű kérdés számomra, mivel hogy rengeteg tanártól nagyon sok jót kaptam a felsővárosi iskolában, utána én a Tekóba jártam, a második Rákóczi Ferenc középiskolába, rengeteg olyan tanárral találkoztam, akitől rengeteg segítséget kaptam, amit mai napig, akár napi szinten eszembe jutnak a szavaik. Az, hogy mivé váltam, amit mindig nagyon sokat szeretnék fejleszteni, de mivé váltam, azt nekik köszönhetem. Tehát nagyon nem szeretnék kiemelni tanárokat, esetleg Nagy Ernő tanár úr, mint példakép volt egész életem számára, és amikor pedagógiailag dolgozok, mint Norvégiában egy gyerekcsapatnak voltam a vezetője, akkor természetesen az ő habitusát bizonyosan nagy részben átvettem, és ezért is lehetett olyan sikeres. Bánuckiné tanárnő volt az osztályfőnököm általános iskolában, rengeteget köszönhettem neki, azt a bizalmat, amit ő megszavazott akkor. Igen, amikor mondjuk esetleg másik tanárok nem akkorát adtak, akkor ő mindig segített, és ez valószínű nagyon fontos volt az élet során, hogy ezeket akkor megkapjam.
Diák, csapat, barátok, barátnők?
Általános iskolában is egy jó kis csapattal barátkoztunk, kézilabda csapat által azért mindig kicsit igyekeztünk vagányabbak lenni az életbe, amihez úgy érzem, hogy egy alázat és tiszteletudás mellett azért erre is szükség van, hogyha az embernek olyan céljai vannak, amihez ezek szükségesek. Nem mondom, hogy ez mindenkinek feltétel, de mondjuk a mi világunkban ez azért egy kicsit alapkövetelmény a lovas világban, hogy az ember vagány legyen. Természetesen ezen is mindig szeretnénk egyre jobban, egyre határozottabban előrelépni. Kézilabda csapat, ugyanúgy ez a Tekóban is, Gurály tanár úr vezetése alatt, tehát ezek azért kellettek ahhoz, hogy nehéz körülmények között a való életbe az ember tudjon érvényesülni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést ifjabb Szegedi Gáborral. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk a beszélgetésünket ifjabb Szegedi Gáborral tovább, aki egyenesen Kínából érkezett haza ide karácsonyra édesanyjához, illetve nagy örömünkre most a rádióba. Iskolai évekről beszélgettünk, tanárokról, barátokról, és hát ugye elmondtad, hogy mindenkinek nagyon hálás vagy, és köszönöd, de néhány ember azért eszedbe jutott, akit esetleg név szerint is.
Igen, tehát az évek folyamán nagyon sok tanártól, ahogy említettem is, rengeteg jót kaptam, és a felsővárosi iskolában a Makainé tanárnő nagyon sokat próbált nekünk tanítani, és amennyire tudtuk és kész voltunk rá, befogadtuk. Nagyon sokszor éreztem azt az évek után, hogy miért nem voltam még nyitottabb ezekre a tanításokra, de...
Mit tanítottál?
Németet. ami az életben most sokszor eszembe jut, hogy mennyire hiányzik. És ami nagyon pozitív volt, és nagyon kedves volt tőle, amikor többször visszahívott, és mondjuk egyszer sikerült csak az szigorú időbeosztás miatt megvalósítani, hogy az iskolába visszahívott, hogy az emlékeimet átadjam a fiatalabbaknak, ez nagyon megtisztelő volt, és az ottani támogatása, az ottani biztatása, az ottani a jó dolgokra való felhívása, az szinte mindennapos erőt ad számomra, motivációt, hogy igen, duplán érdemes küzdeni, mert azoknak az embereknek, akik segítettek, és hogyha elérünk egy sikert kint, az egyértelműen az ő munkájuknak a gyümölcse is egyben, és nagyon bizakodom, hogy amiket elérünk, ezáltal nekik is örömet szerzünk vele.
Ebben én egészen biztos vagyok, és nagy öröm számomra, hogy a rádió is segíthet ebben. Reméljük, hogy az éterhullám majd eljutnak ezek a nagyon szép, megható köszönő szavak. Említettél egy fiatalembert, aki egészen konkrétan a mostani kínai munkádban is szerepet játszott.
Igen, Bakaics Vajk barátommal már általános iskolás idők óta látásból ismerjük egymást. Ifjúsági hittantáborban is találkoztunk már, ő azért 2 évvel fiatalabb nálam. Ez abban az időkben azért még elég nagy korkülönbségnek számított. De 10 éves norvégiai munkám után, amikor úgy éreztem, hogy minden készen áll arra, hogy egy nagyobb változás felé vegyem az irányt, mivel ővele már régebb óta beszéljük, hogy egy akkora lehetőségekkel bíró országban, mint Kína, meg kellene próbálnunk a magyar lovas tradíciót reklámozni, népszerűsíteni. Úgyhogy 3 éve jött egy konkrét ajánlattal, hogy az ő lovardájában, ahol ő főedzőként tevékenykedik, hogy menjek ki és állítsak össze egy lovas bemutatót.
Ha jól értem, akkor vagy már kint dolgozik.
Ő már régebb óta kint dolgozik, igen. Ő is 2009-ben ment ki először, volt pár évet kint, majd hazatért, és utána egy pár év után újra kiment Kínában, és egyre erőteljesebben és egyre sikeresebb tígrató eredményeket ért el, egyre nagyobb kapcsolatrendszert alakított ki, és eljutott arra szintre, hogy most már engem is tudott kihívni és menedzselni.
Egy picit elakadtunk ott az életpályádon, legalábbis időrendileg, hogy amikor a technikumot befejezted, ugye folyamatosan, párhuzamosan ment a díjugratás, illetve a bemutatók, a fogadhajtás. Mi történt veled? Ugye itt említetted Norvégiát, rögtön Norvégiába kerültél?
Voltam még. Itt Magyarországon is dolgoztam, jelenleg az egyik leghíresebb ménessé vált. Akkor még ugye a lovakat akkor lovagoltuk fel, és azóta azoknak a lovaknak a sikerei világszínvonalon is már-már felütötték a fejüket, ha mondhatnám így. Nyíregyházen a Timpex ménesben dolgoztam, majd utána Baján egy privát lovardában versenyeztem, és utána úgy éreztem, hogy mégis meg szeretném magam próbálni külföldön. Kis időt töltöttem Ausztriába egy nagyon jó kis csapatban, ahol rengeteg értékes emberrel találkoztam, Írországba is. Én igazából nyaralni soha nem voltam, nálunk a családmodell mindig azt mutatta, hogy inkább így munkával jutunk el a világnak a nagyon érdekes tájaira. Úgyhogy közben dolgoztunk, szakmailag tanultunk, fejlődtünk, és világot láttunk.
Talán ez a legjobb együttes.
Igen, én is így érzem, hogy nagyon sokat kaptam ezektől az utaktól. Írországban voltam több hónapig. Még a középiskolás éveim alatt ezt majdnem elfelejtettem említeni, Svájcban töltöttem egy nyári szünetet, mint alkalmazott, helyettesítettem egy komoly szakembert, és ott rengeteg önbizalommal és tapasztalattal és élménnyel tértem haza, ami nagyon sok erőt adott a további életemhez.
Innen fogjuk folytatni. Azt gondolom, hogy olyan érdekes és kalandos életút van. Most jöjjön egy kis zene, de nem menjenek messzire. Hamarosan visszatérünk, ifjabb Szegedi Gáborral beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat tovább, és ifjabb Szegedi Gáborral, a lovassal beszélgetünk, és az életutatban ott tartunk, hogy mennyi sok különleges országban jártál, ahol tapasztalatokat szereztél a szakmai téren, és élményeket is. Fölvetődött bennem az a kérdés, hogy mennyire és mikor váltál igazán önállóvá. Tehát ugye nem apa nyomdokain, nyilván az ő tanácsait követve, de hogy mikor lettél igazán önálló, hogy most már akkor ezek az én eredményei.
Hát ez nehéz így megfogalmazni, mert igazából minden eredményt közös eredménynek tekintek, megtekinthető.
Nem azért ismernek el, mert hogy apa fia vagy, hanem azért, mert nagyon ügyesen letettél az asztalra már valamit önállóan ezen a területen.
Egy jó ismerősen megfogalmazta ezt, hogy lehető tudat alatt én azért is megyek ilyen távolabbi országokba, hogy esetleg ott már nem édesapám fia vagyok, hanem a magam eredményei alapján ítélnek meg. Magyarországon nagyon megtisztelő ez számon, meg egész életemben így nőttem fel, hogy úgy mutatnak be, vagy a Szegedi Gábor fia, vagy esetleg baráti, lovas baráti társa, a Szegedi Gabi fia. Ezt hallom, igen, mindig, és nagyon megtisztelő számomra. Egész gyerekkoromban abban nőttem fel, hogy na mikor hajtod már a tízest, te mikor fogod hajtani a tízest. Közben mellette azért a szívem mindig húzott a díjugratás felé, és akkor egy kicsit mondogattam, hogy hát az nem az én világom, nem az én világom. Az élet mégis úgy hozta, hogy annyira átéreztem, hogy igazán sajátomnak éreztem végülis utána a puszta fogadhajtást, amit óriási lelkesedéssel hajtottam és hajtok mai napig. és egyre jobban, ahogy tudtam emelni ezt a külföldön ezeknek a pusztafogatoknak, a bemutatóknak a színvonalát, egyre jobban éreztem azt, hogy egyre jobban felelek meg édesapám színvonalának, mondhatnám így is, remélem nem tűnik túlzásnak, legendájának. Szerencsére idén ősszel a 10. nemzeti vágtár édesapámnak jutott eszébe egy olyan dolog, hogy felajánlotta a rendezőknek, hogy egy puszta 10-est összeállít a Lovasparkban a vezetése alatt, és én meg ezzel egy időben Kínában sikerült összeállítanom a kínai pusztafogat rekordot, a puszta 8-ast, tehát egy edzett állapotban hazaérkeztem, és édesapám által behajtott puszta 10-essel a Budapest főterén, a Hősök terén, a sok ezres közönség előtt és a tévé kamerája előtt sikerült megvalósítanom azt, amit egész gyerekkoromban és fiatalkoromban az emberek elvártak tőlem, és egy óriási élménnyel a puszta 10-est hajthattam. Ekkor úgy éreztem, hogy na végre most már. Nem mondom, hogy beértem, de egyre közelebb kerültem ahhoz, amit édesapám elért a lovas életben.
Illetve tovább fogod fejleszteni, hiszen minden fiatalnak és gyermeknek az a dolga, hogy amit kapott, az tovább fejlesz-e. Mesélj a norvég évekről. Különleges ország, milyen nyelv? Okoztak-e problémát a nyelvi nehézségek?
Norvégiában német tudásommal mentem ki, ami azért elég limitált volt, és ez nem a tanároknak a hibája, hanem a... Igen, akkor még nem voltam talán elég kész ezekről. Természetesen tudtam kommunikálni, németül azért úgy elintéztem dolgokat, de azért mégsem tudtam magam úgy kifejezni. Az előbb elfelejtettem hirtelen, hogy azért milyen élményekben volt részem, tehát az édesapám legendájához még, meg a nyelvtudáshoz ezt hozzá szeretném tenni, hogy amikor a középiskolába az első napon bementem, és a Mohos Anita tanárnő kérdezte, vagy minden tanárnő kérdezte, a tanár és tanárnő kérdezte a neveinket, akkor mondtam, hogy Szegedi Gábor, és akkor nagyon nagy örömmel konstatálta, hogy akkor esetleg a nagy Szegedinek a fia, és akkor ezt büszkén mondtam, hogy igen, és az egy óriási öröm volt számomra, hogy amikor ilyen fű alatt az elsősök bemennek, meg szőnyeg alatt, és akkor egyből már egy kis önbizalmat kapunk a tanároktól. Az egy nagyon-nagyon jó érzés volt. Hát a tanárnőtől 4 éven át minden alkalommal megkaptam ezt a bizalmat, ami kellett ahhoz, hogy utána legalább olyan szintre elérjek a nyelvtudásban, meg minden másban, ahogy támogatta ő ezt a lovas pályafutásunkat, ami nagyon sok erő volt a lovas életben.
Norvégiában gyermekekkel is foglalkoztál, mit csináltál, ha hirtelen kell összefoglalni a 10 évet?
Hát igazából a pusztafogatot ott állítottam össze, a kinti pusztafogatomat, Pázsik János barátommal, kelebiai srác, majd ott egyedül maradtam, és a nagy pusztafogat mellett én összeállítottam kis kettes Shetland póni ketteseket gyerekeknek, akik így próbáltak utánozni ott bennünket. Majd kiegészítettem ezt a lovas programot különféle kis indián vagy lovas kézilabda elemekkel.
Ezeket te találtad? Kitett gyakorlatilag Norvégiába, te vitted be ezt a dolgot, történetet?
Igen, mondhatnám azt, hogy ezt mi vittük be, tehát a pusztafogatot mi vittük be, ezáltal így ezt elkezdték utánozni, utána már a csikos bemutatót is, és akkor így voltak olyan igények, hogy lovastáborokat szerveztek ránk. Eleinte kisebb létszámmal, és utána egyre jobban. Már olyan nagyobb gyerekek is jöttek, hogy akik már olyan eléggé nagy lányok voltak, hogy ők is jönnének hozzánk. Hát mondom, ti ezt már kinőttétek, de annyira vonzó volt számukra ez a közeg, hogy mindenkit megmozgatott. Természetesen a szülőknek nagyon nagy öröm volt hozni. Most nyáron vettem észre a közösségi oldalak által, hogy az egyik kis tanítványom nagyon eredményesen szerepelt a korosztályos díjúrató Európa bajnokságon. Tehát ezek azért nagyon nagy büszkeséggel töltöttek el, és Norvégiában nagyon népszerű a kézilabda, amit én itt nagyon sok éven át nagyon nagy szenvedéllyel műveltem, és ezt próbáltam, ezt a két szívemhez közel álló sportot összehozni, és egy kis szabályrendszer kialakításával nagyon érdekes kis tréningeket tartottunk, sőt, bemutatókat is. Mivel a gyerekprogramunknak nagyon sok része volt, és mindig próbáltunk valami újat kitalálni, de annyira jó alapokkal rendelkeztek már a lovasaink, hogy mindenféle irányba tudtunk nyitni.
Innen fogjuk folytatni. A norvégiai évek után egy nagy váltás jött. Erről fogunk beszélgetni ifjabb Szegedi Gáborral. Maradjanak velünk!
153. A Halasrádió lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést ifjabb Szegedi Gáborral. Kína. Én teljesen paf lettem, mikor mondtad, mert hogy említetted, Norvégiába is te vitted ki a fogadhajtást, meg a bemutatót, a puszta fogatot, de hogy Kínába hogyan fogadták ezt, illetve hát ugye Vajk már ott volt. Mesélj erről, mit csinálsz Kínában?
Hát mondjuk azt már mondtam is a Vajk barátomnak, hogy nem lett volna azért, én két nap után azért hazajöttem volna. Akkor megszólt, hogy nincs benned elég kitartás, de mondom, azért van. Úgy érzem, hogy sikerült bizonyítanom Európában, de azért Kína az teljesen más. De hát az ő segítségével azért mégis maradtam.
Nagyon kicsik voltak a kínaiak?
Nem, most már azért náluk is azért az életszínvonal emelkedésével ez már nem probléma. Tehát azért ők is egyre magasabbak. Én úgy tudom, azért az NBA-be is elég sok játékost adnak, tehát sok magas van most már közöttük. Azt mondjuk azért csodálják, tehát hogy lehet valaki magas, és mégis egyensúlyba lovon, mert azért az a kettő megik, az úgy együtt nem. Tehát, hogy magas is legyen, meg még lovagoljon is valamennyire, az nem. Nincs még náluk, de mindenben nagyon fejlődnek, mind hogy a lovasport díjugratás az, ami ott a legnépszerűbb így a lovasportokon belül. Tehát azért ott is egyre jobban jelennek meg a egyre magasabb, egyre jobb lovasok.
Hol laksz, hol dolgozol egyébként? Kína elég nagy ország.
Igen, nagyon nagy ország, amikor így összehasonlít, hogy akkor mi merre, hogy akkor ilyen mindig így Európában gondolkodok, mert nagyon nagy a távolságok, bemutatókkor. Én, ahonnan indulunk, az Peking, de bemutatók alkalmában van, hogy 2200 kilométeres távolságokat is mennek a lovaink, tehát van úgy, hogy 40 órás utakat tesznek meg.
Azért ez logisztikailag sem egyszerű.
Hát ezt Kínában ezt úgy azért nem bonyolítják túl. Beraknak 2-3 sofőrt, aztán meg lovász megy a lovakkal, ilyen hosszabb távon, és hát amíg a ló bírja, mennek. Hát amikor megérkeznek, nem mindig vannak topformában lovak, de azt igyekeztünk mindig sétáltatással meg áthidalni ezeket a problémákat, tehát dinnyét adunk a lónak, mert szegény ő is van olyan okos, hogy nem iszik abból a szempontból, hogy ne lötyögjön benne a folyadék, de mi meg mindig át kell őket ejtenünk, és akkor dinnyével már le tudjuk őket kenyerezni, és akkor így tudják azt, hogy ne száradjanak ki a hosszú út során. És akkor vezetgetjük őket, gyógyítgatjuk, hogy az utolsó pillanatban bemutatóra azért mindig 100%-osan meg tudnak jelenni.
Említetted, hogy készültünk a riportra, hogy sokfelé jártál a világban, de hogy Kína nagyon más. A nyelvi problémákról beszélgettünk, és hogy nem is feltétlen a nyelv, hanem egyáltalán a gondolkodás is más. Mesélj erről.
Hát igen, a gondolkodás kultúrát mai napig tanulom, sőt, én úgy gondolom, ezt nem lehet eléggé megtanulni. Hát inkább azt tanultam meg, hogy inkább rábízom ezeket a fordításokat olyanokra, akik tudom, hogy 100%-ig mögöttem állnak, a legjobbat akarják nekem, mert ebben a mai világban ez nem mindig teljesen magától értetődően egyértelmű.
Tehát fontos olyan embereket keresni, találni, akikben megbízhatsz.
Akikben 100%-ig megbízhatok, mert azért persze mindenki jót akar, de azért mindenki elsősorban magának jót akar. De azért úgy érzem, hogy megtaláltam azokat az embereket, akik a legjobbat akarják nekem, és ezáltal tehát tudok előre haladni a szakmai életben. Tehát a lovaknak a menedzselésében, a bemutatónak a menedzselésében kell az, hogy átlássam azt a kinti kultúrát, és ezt nyelvi fordításoknál ezt úgy adjuk át, hogy a tisztelet megmaradjon, de mégis lovainknak a szempontjából a lehető legjobban döntsünk.
Pusztai fogadhajtással foglalkozó bemutatókkal, vagy mi történik még Kínában? Szakmailag mit csinálsz még, díjugratás?
Tehát elsősorban a puszta fogat, ami a zászlós hajó, mellette csikós bemutató, puszta fogat, csikós bemutató, egyszerre szoktuk. Mondjuk karácsonykor volt egy olyan felkérés, hogy egy plázában a csikós lóval megjeleníteni. Ez a nyelvi kultúra, jött a főnököm, és akkor egy cipőt a lóra vásárolt, egy gumicipőt, hogy azzal kell menni, hát fogalmas, hogy ez nem még kell rá, hát ott a patkóra, hogy tehát még kell gumicipő a lónak. Hát utána jöttünk rá, mert hát be kellett vezetni a plázába a lovat, tehát a tradicionális pusztai csikós bemutatót egy plázába egy lefektetett homokon, elég mély, tehát kényelmes volt a ló számára, de hát kellett az az idegrendszer, hogy amikor mondjuk nekem is, mondjuk fölnéztem, és 3 szint magasan volt a nézősereg, 20 méterekre volt a legfősebb vendég, és értse a bemutatóban az apró vicces elemeket.
Tehát akkor kellett idegrendszer a lónak és neked.
Igen, igen, igen. De hát nekem azért kellett, hogy nekem azért is kellett, hogy a lónak az idegrendszere ott maradjon, hogy bízzon bennem, hogy igen, ez teljesen normális, és minden rendben van.
Hogy kerül a csizma az asztalra, a gumicsizma a ló lábára a plázába?
Igen, igen, igen. De nagyon nagy siker volt, és nagyon jól éreztük magunkat.
Díjugratás?
Díjugratás, igen. Hát amikor kimentem, Vajk barátom átadta egy tanítványát, mert ő neki egyre sűrűsödött a versenynaptára, és akkor én ővel kezdtem el foglalkozni, és egyre jobban a család és a tanítványom is ráfókuszált arra, hogy most már a versenyzés következik, és akkor vásároltak egy olyan lovat, amivel már el tudott indulni versenyeken, egy fiatal lovat, a srác is fiatal volt, tehát azért elég sok munkát bele kellett fektetnünk, ezt meg is tettük, és kezdői ifjúsági lovasként az olimpiai stadionba 6. helyezést ért el a srác, amire nagyon-nagyon büszkék voltunk, 50 fős mezőnybe, tehát ez egy nagyon nagy öröm volt. Idén a CSIO ifjúsági lovas kategóriába, ami egy komoly, a legnagyobb nemzetközi verseny volt az ő korosztályának, úgy gondolom egész Ázsiában, tehát ott 3-szor is helyezést ért el, amire szintén nagyon-nagyon büszkék voltunk, úgyhogy több-kevesebb, de egyre jobb eredményeket érünk el, úgyhogy amikor esetleg nem úgy működik valami, akkor én is versenyzek a lovakkal. Ez elég nagy kihívás, mert mindig a legjobbat kell mutatni egy edzőnek, de nekem azért nagyon sok kihagyás jött az életbe, ugyanis a pusztafogató volt mindig az első, és emellett nem mindig tudtam annyit áldozni a díjugratásra, mint időben, mint energiában, mint anyagilag, amennyit szerettem volna. Úgyhogy elég nagy kihívás, de úgy érzem, sikerül ezeket megoldani, ezeket a lehetőségeket a legjobban kihasználni.
Befejezésül néhány gondolat a terveidről. 3 éve vagy Kínában, hol leszel jövőre?
Egyelőre úgy gondolom, hogy Kínában ez a terv, holott már azért voltak megkeresések, lehetőségek, ajánlása, de azért úgy gondolom, hogy hát eléggé a lovak mellett lovakkal nem könnyű utazgatni. Jelenleg 11 lóval dolgozom, tehát úgy érzem, hogy az életem mindig a lovaim mellett van. Megvannak a tervek jövőre, Kínán belül igyekszünk a legjobban ezeket megvalósítani.
Várunk haza egy év múlva, ha sikerül, és reméljük, hogy meg fogjuk tudni, hogy hogyan telt az éved, hogyan sikerült a terveket megvalósítani. Nagyon sok sikert kívánunk az életben, és örülünk, hogy beszélgettünk veled.
Számomra volt a megtiszteltetés. Mindig nagy öröm hazajönni Kiskunhalasra, és örömmel fogok hazaigyekezni.
Ifjabb Szegedi Gáborral beszélgettünk. Aki lemaradt a riport elejéről, feltétlen hallgassa meg a hangalbumban, megtalálja a riportot. Köszönöm, hogy velünk tartottak.